Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakészben azt vizsgáljuk meg, hogy milyen jövő vár az Európai Unióra, milyen jövő vár idén Európára egy olyan korszakban, amely továbbra is válságokkal, bizonytalanságokkal tarkított. Gazdasági, geopolitikai és társadalmi kihívások egyszerre formálják a kontinens mozgásterét, miközben a gyorsan változó nemzetközi környezet folyamatos alkalmazkodásra kényszeríti az európai döntéshozókat. Ebben a helyzetben nem vállalkozunk jóslatokra, a jövő túl összetett és túl sok tényező befolyásolja. Ehelyett arra törekszünk, hogy irányt mutassunk, összefüggéseket tárjunk fel, és segítsünk megérteni, milyen lehetséges utak állnak Európa és az Európai Unió előtt az elkövetkező időszakban. Prőle Gergely, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programokért felelős igazgatója volt, németországi és svájci nagykövet a mai Naprakész vendége. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meg.
Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat is, boldog.
Az ukrajnai háborúnak még nem látszik a vége, az Európai Unió tagállamai megosztottak abban a kérdésben, hogy Kijevet milyen formában támogassák, meg hogy támogassák-e egyáltalán. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között egyre csak nő a feszültség, Franciaország jelenleg belpolitikai válsággal néz szembe, idén több német tartományban is lesznek regionális választások, amelyek hát innen nézve próbára fogják tenni a május óta hivatalban lévő Friedrich Merz kancellárnak a népszerűségét, illetve hát mérni fogják a szélsőjobboldalnak a felemelkedését. Milyen év elé néz a kontinens? Itt stabilizáció vagy további fragmentáció várható, mert hogy az idei évre is ki fog jutni az eseményekből bőven?
Hát igen, már az a felsorolás is, amit ön megtett, az is jelzi, hogy finom legyek, nem fogunk unatkozni az előttünk álló hónapokban, és azt gondolom, hogy ez egy tendencia, ami elindult néhány évvel ezelőtt, ami az egyes Európai Uniós tagállamokban a politikai rendszereknek a megroppanása, a pártstruktúra stabilitásának a múltba veszése, ami mögött persze mindig társadalmi folyamatok vannak, valamiféle elégedetlenség, vagy akár a bevándorlásról beszélünk, akár a klímaváltozásról, tehát olyan nagy léptékű civilizációs változások, amire valamilyen módon a társadalmi rendszerek és a politika nyilvánvalóan reagálni akar. Én azt gondolom, hogy ezek a folyamatok 2026-ban folytatódni fognak, és ugye itt mindig arról esik szó a magyar választási kampányban is, hiszen az is előttünk áll idén áprilisban, hogy miképpen tudja valaki a stabilitását megőrizni, vagy a stabilitás illúzióját közvetíteni a választók felé, és hogy ez milyen módon mentesíthet olyan viszonylag kis országokat, most Magyarországról beszélek, de hát végül is Románia nagyobb ugyan, de hát mégiscsak inkább ebbe a középkategóriába tartozik. Tehát milyen lehetőségek vannak arra, hogy ezekből a globális folyamatokból, ha nem is tudunk kimaradni, de valami speciális biztonságot alakítsunk.
Az Európai Parlament, a Tanács, illetve a Bizottság december 18-án írta alá az EU 2026-os évi jogalkotási prioritásairól szóló együttes nyilatkozatot. 2026 inkább egy átmeneti év lesz, vagy egy új európai korszaknak a kezdete? Nyilván, ha megnézzük ezt az együttes nyilatkozatot, akkor azt látjuk, hogy a deklaratív szinten egy új korszak kezdetéről beszél mindenki. Csak hogy mi van a szavak mögött?
Igen, hát az Európai Unió az elég nagy bajban van. És én aztán tényleg nem tartozom azok közé, akik, hogy mondjam, csak lelkesen brüsszeleznének, vagy minden rosszat megpróbálnék az Európai Unió, vagy az uniós intézményrendszer nyakába varni, de ha megnézzük az elmúlt évek tendenciáit, akkor látjuk, hogy Európa versenyképessége drámaian csökken. Az a korábbi helyzeti előnye, ami a kulturális gazdagságából, a technológiai fejlettségéből adódott, az is egyre inkább a múltba vész. Tehát az a kérdés, hogy tud-e erre, akar-e erre az Európai Unió valami okos választ adni. Ugye mindenféle kezdemények, mindenféle javaslatok voltak már az asztalon, hiszen akár csak Mario Draghi vagy Enrico Letta javaslataira gondolunk, avval kapcsolatban, hogy mit kéne megreformálni az Európai Unióval. Ugye ez is kettő a sok olyan papír közül, amiből világosan kiderül, hogy valami változásra szükség van, de ezt meglépni, ezt valamilyen módon érvényesíteni, ugye mindig ott van a bökkenő.
Az Európai Parlamentnek az elnöke Roberta Metsola azt mondta, hogy idézem, Európa akkor halad előre, ha mindnyájan ugyanabba az irányba haladunk. Ezt mondta azon a sajtótájékoztatón, amelyen bemutatták a jogalkotási prioritásokról szóló együttes nyilatkozatot. Van egy irányba haladás, egy irányba tartás az Európai Unióban 2026 elején?
Nekem van egy, hogy mondjam, egy régi mániám az Európai Unió berendezkedésével kapcsolatban, ez pedig az, ami a Maastrichti szerződésben le van fektetve, és pedig az, hogy a szubszidiaritás, vagyis azt, hogy mindig mindent azon a szinten kell eldönteni, ahol a leglogikusabb és a leginkább megalapozottan lehet ezeket a döntéseket meghozni. Tehát ez kéne legyen az Európai Uniós döntéshozatali folyamatoknak az alfája és az omegája. Ez nem valósul meg. Tehát amikor ön azt kérdezi, hogy egy irányba haladunk-e, ugye arról van leginkább vita, hogy mely területeken kéne egy irányba haladnunk. A gender kérdés vajon olyan kérdés-e, ami mindenütt az Európai Unióban ugyanolyan hangsúllyal kell megjelenjen, vagy elég lenne mondjuk a klímakockázatokkal Európai Uniós szinten foglalkozni. Tehát én azt gondolom, hogy itt lenne szükség egy nagy-nagy tisztázásra, és akkor még akár egyet is lehetne érteni Roberta Metsolával, hogy a nagy és fontos, az egész kontinenst versenyképességi szempontból, klíma szempontból érintő nagy civilizációs kérdésekben is megpróbáljunk egy irányba haladni. Ebben még igaza is lehet.
A Maastrichti szerződés kapcsán talán amikor volt a 30 éves évforduló 2023-ban, akkor jelent meg egy újságírói jegyzet, amelyben arról értekeztek, hogy az Európai Uniónak küzdelmek árán kell megvédeni az egység, a szolidaritás és az összhangnak az alapvető eszméjét, amit a lobogóján látható kör alakban elhelyezkedő csillagok jelképeznek. Itt valóban kemény küzdelem zajlik annak érdekében, hogy megvédeni az egységet, a szolidaritást, illetve az összhangnak az alapvető eszméjét?
Hát kemény küzdelem zajlik, de leginkább amiatt, mert az is tisztázva, hogy pontosan mely területeken kell ehhez az egységhez körömszakadtáig ragaszkodni. Hogyha ezt tisztázni tudnák a tagállamok, a vezető politikusok, akkor sokkal egyszerűbb lenne megtalálni azt a modus vivendit, ami egy egységesebb Európai Uniós fellépést tenne lehetővé, ami nem kétséges, szükséges lenne akkor, amikor látjuk, hogy az Egyesült Államok, vagy Kína, vagy más távol-keleti kisebb és nagyobb tigrisek milyen tempóban húznak el versenyképességi szempontból Európa mellett.
Itt a versenyképesség meg az Európa fenntartható jólétének a megteremtése mellett az európai védelem, a közös védelem és biztonságpolitikának a megteremtése is szerepel, és hát Ursula von der Leyen hangsúlyozza ezt, meg hangsúlyozta ezt az elmúlt időszakban, hogy az európai biztonság egy új korszakát kell megteremteni, meg hát ugye talán Emmanuel Macron beszélt először a stratégiai autonómiának a fontosságáról.
Így van. Igen. Hát ugye ezek mind nagyon szép elképzelések, de hogyha számba veszik azt, hogy manapság, amikor az európai hadseregek új fegyvert, fegyverrendszereket vesznek, a bevásárlások 80%-a az Egyesült Államokban történik. Ez jól jelzi, hogy az európai hadipar és a hadipari együttműködés, bár nagyon fontos lépéseket sikerült megtenni, ugye ez a Magyar Uniós Elnökségnek is egy fontos szempont volt, de hát messze nincs azon a szinten, amivel egy önálló európai haderőt valóban jól meg lehetne alapozni. Jelzem, hogy Magyarország volt az, amelyik néhány évvel ezelőtt a fegyverbeszerzéseknél ugye hangsúlyosan az európai piacon nézett körül, ugye a német harckocsik, helikopterek, ezek jelzik, hogy van egy ilyen európai elkötelezettség, és valóban az Egyesült Államok nem Donald Trump óta, már sokkal korábban egyre inkább visszahúzódik a térségből, és hát azt látjuk Európa a második világháborút követő története során, hogy igazából Nyugat-Európa, elsősorban Németország nagyon elkényelmesedett, mert az olcsó orosz energia táplálta a német gazdaságot, a biztonságra nem kellett költeni, mert azt az Egyesült Államok garantálta, és a kereskedelmi függőség meg egészen megdöbbentően nagy lett Kínától. Na most ebben a hármas függőségben nagyon nehéz európai stratégiai autonómiáról beszélni, magyar magabírásról, meg aztán még nehezebb.
Friedrich Merz német kancellárnak a májusi beiktatását említettem itt az imént. Ő azért az elmúlt időszakban hozott meg igencsak fontos döntéseket annak érdekében, hogy Németország jó példával járjon elől a többi európai uniós tagország előtt.
Németország próbálkozik ugye eleve a gazdaságának a beindításával, de sajnos az most már harmadik, negyedik éve nem nagyon akar sikerülni, és egy 15-17%-os deindustrializáció Németországban azért az egy nagyon aggasztó jel, tehát amikor az Egyesült Államokban meg Kínába települnek ki a nagy vegyi és gépgyártó vállalatok, akkor ez jelzi, hogy valami nincs rendben. Ugye, amit Friedrich Merz csinált, az, hogy az államkasszából próbált annyi pénzt belepumpálni a rendszerbe, hogy avval a fegyverkezést is, vagy a haderőfejlesztést, és a gazdaság dinamizálását, kutatásfejlesztés előmozdítását finanszírozni lehessen. Ez, bár emlékszünk talán, hogy alkotmányjogi szempontból egy nagyon kérdéses eszközzel, hiszen az előző parlament többségével szavaztatta meg ezt a kétharmados törvényt, ami azért egy bátor húzás volt. De a lényeg az, hogy ez megvan, és azért ez egyébként a mi térségünknek is egy jó hír, mert a német gazdaság dinamizálása, tőke ereje, fejlődése, az mindig valamilyen módon megjelenik Közép-Kelet-Európában is.
Prőle Gergely, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a programokért felelős igazgatója volt, németországi és svájci nagykövet a mai napra kész vendége. Arról beszélgetünk, hogy mi vár 2026-ban az Európai Unióra, mi vár 2026-ban az öreg kontinensre. Nagyhatalmi versengés. Hol áll ebben az Európai Unió? Amerika, Kína következik az Európai Unió, vagy inkább India, és majd esetleg csak utána az Európai Unió?
Hát az Európai Unió elég szomorú képet mutat ebből a szempontból. Tehát ugye ezt megfigyelhetjük akár a béketárgyalások kapcsán is. Tehát ugye ha a haderejét tekintjük ezeknek az európai államoknak, akkor még Nagy-Britannia és Franciaország még csak-csak benne van abban a ligában, ami számít, de Németország már semmiképp. Viszont gazdaságilag mindegyik ország rossz állapotban van. Tehát amiért ezeknek az országoknak megvolt az ereje és a befolyása, azok a tények már nem adottak. Tehát ilyen értelemben az európai cselekvőképesség, tetrekészség az inkább szavakban és fontoskodásokban nyilvánul meg, és ezt azok a, hogy is mondjam, csak szép léleknek aligha nevezhető vezetők, mint a kínai elnök, az amerikai vagy az orosz, hát ezt nyilván, mit mondjak, nem kevés cinizmussal követik. És hát ezért van az is, hogy az amerikai elnök mindig figyelmezteti az európai szövetségeseket, hogy a NATO-ban nem lehet állandóan csak az Egyesült Államokra támaszkodni, ott szükség van arra, hogy ők is oda tegyék magukat, és megfelelő forrásokkal támogassák a saját hadereinket. Ugye szokta hallani az ember manapság, hogy ez valamilyen háborús úszítás, vagy háborús készülődés, ami zajlik meg. Ugye halljuk azt is, hogy ez lesz Magyarországon az utolsó választás a következő háború előtt. Ezek nagyon, nagyon veszélyes kijelentések. Én azt gondolom, hogy Oroszország nagyon jelen van ezekben a nyugati társadalmakban, különféle hibrid módszerekkel próbálja a társadalmi folyamatokat befolyásolni, hajt végre akciókat kritikus infrastruktúra ellen. Szóval nem lehet azt mondani, hogy itt valami nagyon békés világ lenne avval kapcsolatban, de hát azt is látjuk, hogy az orosz ellenesség a nyugat-európai társadalmakban az is leginkább szavakban, mert ugye nem társul hozzá kellő katonai potenciál, az megint csak nagyon erős. Tehát nagyon-nagyon nehéz okosnak lenni, amikor arról van szó, hogy végül is ezekben a nagyhatalmi játszmákban Európa hova fog sodródni. Én azt a jelen helyzetben nehezen tudom elképzelni, hogy egy karakteres, önálló szerepet tudja játszani, mert ehhez nincs se pénze, se hadereje.
December elején megjelent az Amerikai Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiája, amely újra fogalmazza Washington globális fókuszait, és ez a dokumentum Európát kulcsfontosságú, de válságokkal terhelt régióként írja le. A transatlanti kapcsolatok Donald Trump 2025. januári hivatalba lépése, beiktatása után mennyire gyengítette meg, vagy gyengék a transatlanti kapcsolatok, vagy nem a nyilatkozatokat kell itt szemlélni, nem az idézőjeles hadüzeneteket kell itt nézni, hanem azt, hogy itt gyakorlatilag Amerika és Európa azért, bárhogy nézzük, de van egyfajta jó értelemben vett egymásra utaltság, mert ha Amerika nem Európával, akkor kivel? Valóban Oroszországgal? Vagy ha Európa nem Amerikával, akkor kivel? Kínával?
Hát ugye szoktuk mondani, hogy az amerikai elnök legfőbb ereje a saját kiszámíthatatlansága. Tehát nehezen tudnék általános érvényű választ adni arra a kérdésre, hogy vajon most milyenek a transatlanti kapcsolatok. Mert látjuk, hogy Giorgia Melonival is nagyon jó viszonyban van, látjuk, hogy a finn elnökkel is elugrottak golfozni, azt is látjuk, hogy Orbán Viktorral is nagyon nyájas fotókat közöltek. Tehát ennek alapján azt lehet mondani, hogy hát azért valahol az ő fejében is, nem is beszélve a szlovén feleségéről, valahogy ez a transatlanti világ azért mégiscsak fontos szerepet tölt be. Hát ugye olvassa az ember ezt a külpolitikai stratégiát, hát ott azért néha zavarba ejtő dolgok vannak. Szóval persze nagyon, nagyon sok sebből vérzik az európai társadalmak sokasága. Nagyon nagy problémát jelent a bevándorlás, meg lehet, hogy az is, hogy a keresztény értékek, vagy a zsidó keresztény kultúrkör már kicsit el Európában, de hát azért bátornak kell lenni ahhoz, hogy valaki ezt a Fehérházból ilyen határozottan és ilyen kioktató hangnemben fogalmazza meg. Szóval én azt gondolom, hogy jó, hogy erre rávilágít egyébként. Fel kell ismernie az európai társadalmaknak ezt a fajta deficitet. Még azt is el tudom fogadni, hogy bizonyos területeken a szólásszabadság azoknak az iratlan szabályoknak a mentén korlátozódik, amiket hát látunk amerikai egyetemeken baloldali csoportok részéről megjeleníteni, de azért azt mondani, hogy ez itt Európában teljes egészében a múlté, és hogy ez itt valami drámai helyzet lenne, azért ez azt gondolom, hogy bátorság kell. Arról nem is beszélve, hogy a társadalmi folyamatok az Egyesült Államokban, az társadalmi folyamatokat ugyanazok a Netflix sorozatok alakítják leginkább, mint amiket Európában néznek. Tehát Európában és az Egyesült Államokban a társadalom fejlődése és az, hogy milyen erők érvényesülnek, hát ez egy súlyos probléma, hogy ezt ilyen módon lehet-e Európa rovására írni, ezzel kapcsolatban nekem erős kétségeim van.
Nem érzelmi alapokon kell reagálni, hanem úgy, hogy megtaláljuk azt, hogy hogyan lehet mindezek ellenére ezen az alapon is együttműködni Amerikával. A Portfolio.hu-n megjelent vélemény cikkében fogalmaz így az amerikai nemzetbiztonsági stratégiával kapcsolatosan Gyarmati István, a Demokratikus Átalakulásért intézetnek az alelnöke, és ilyen szempontból kérdés az, hogy szüksége volt Európának arra az idézőjeles, vagy talán nem is annyira idézőjeles ébresztőre, amit kapott Amerikától?
Hát én remélem, hogy vannak olyan reakciók, amik nem indulatból vagy érzelmekből reagálnak, hanem tényleg megpróbálják ezeket a kérdéseket alaposan átgondolni. Egyelőre ugye nem nagyon látszik ez, és igazából most ne haragudjon egy hirtelen váltással, hogy erről beszélek, de ugye Magyarország és az Európai Unió kapcsolatában is ez a leginkább aggasztó, hogy a magyar miniszterelnöknek nagyon fontos mondatai vannak abban a kapcsolatban, hogy mit kéne csinálni az Európai Unióban. Csak az a probléma, hogy ez nem sikerül szövetségeseket szerezni. Ugye mindig mondjuk, hogy eljön a népek tavasza, és akkor majd, amikor Marine Le Pen, Alice Weidel, Babis miniszterelnök, és nem tudom én, Robert Fico, majd válvetve Orbán Viktorral fogja az európai folyamatokat befolyásolni. Ez valahogy nem valósul meg az utóbbi időben egy istennek se. Vagy hogyha, mint Olaszországban megválasztanak valakit, aki ebből az irányból jön, ő pontosan felfogja azt, hogy neki milyen érdekei fűződnek ahhoz, hogy beálljon a sorba bizonyos értelemben az európai intézményrendszerben, és pedig azért, hogy azt a szép nagy országot, Itáliát pénzhez juttassa. De hát ugye nem látszik, hogy hogyan lesznek meg azok a többségek. Említette a németországi tartományi választásokat. Igen, most ott 100 annál tartományban könnyen lehet, hogy akár egy párti AfD kormány alakul majd. Én azt gondolom, hogy ettől megrendelni nem kell, majd mindenki látni fogja, hogy tudnak kormányozni, ez egy fontos tapasztalat lesz.
Nem kell megrettenni a szélsőséges pártoknak az előretörésétől az Európai Unióban?
Én azt gondolom, hogy a rettegés az soha nem jó tanácsadó. A rettegés ezekben az ügyekben leginkább a retorikai fordulatok miatt alakult ki. Nekem kedvenc példám a 2000-es ausztriai kormányalakítás Schüssel kancellár vezetésével. Hát ugye ott Haider FPÖ elnök egy nagyon karakteres, és hát hogy mondjam, egyes elemeiben a szélsőjobbtól egyáltalán nem távoli pozíciókat képviselt. Schüssel azt a taktikát választotta, hogy bevette őket a koalícióba, és azt mondta, hogy most mutassátok meg, srácok, ki tudja eltolni az aktákat az asztal egyik végétől a másikig, mert a kormányzás az nem ideológiai természetű szónoklatok folyamatos tartása, hanem ügyek megoldása. Na most, amikor ezek a pártok hatalomra kerülnek, ugye akkor látszik, hogy nagyon, nagyon, nagyon személyfüggő, hogy hol tud ez igazán működni. Az Osztrák Szabadságpártnál is, ugye végül is ezt minden osztrák barátom visszaigazolja, a pártelnök Herbert Kik személyiség jegyei akadályozták meg azt, hogy egy működő koalíció lehessen, miközben tartományi szinten van sok nagyon tehetséges, nagyon hatékony FPÖ-s politikus. Szóval ez egy nehéz műfaj, meg kell találni a megfelelő embert, a megfelelő feladatot. A kormányzás az egy olyan disziplína, amiben nem szóvirágokkal kell impresszionálni a hallgatóság.
Prőle Gergely a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programokért felelős igazgatója volt, németországi és svájci nagykövet a mai napra kész vendége. Az Európai Unió, Európa 2026-os évéről beszélgetünk, arról, hogy mi várhat az idei évben az Európai Unióra. Nem csak a saját választóinak van kiszolgáltatva az Európai Unió, szokták ezt mondani, hanem a nagyhatalmaknak is, meg annak, hogy milyen politikai folyamatok zajlanak a Amerikában, Kínában, meg a nagyobb országokban. 2026 novemberében az amerikai választók kongresszusi félidős választásokon járulnak az urnák elé. Ezek meghatározzák a képviselőháznak az összetételét Amerikában, meg a szenátusi helyeknek is az egyharmadát. Az eredmény eldöntheti, hogy a Trump kormányzat mekkora hatalmat gyakorolhat otthon, és mekkora hatalmat gyakorolhat külföldön. Minek, kinek kell szurkolnia az Európai Uniónak? Kell szurkolnia az Európai Uniónak? Itt beszéltünk arról, hogy fontos a versenyképesség, és fontos az, hogy hogyan alakul a versenyképesség az Egyesült Államokkal, illetve Kínával szemben, és hát nem mindegy, hogy az amerikai elnök hogyan viszonyul az Európai Unióhoz.
Ugye Európa ezt a szurkolást nagyon el tudja fuserálni, mint ahogy tette ezt Donald Trump új ciklusának kezdete előtt is. Tehát politikusok jó emberek. Azok megjegyzik, hogy ki mit mondott rájuk akkor, amikor éppen vert helyzetben voltak, vagy nem voltak még hatalomban, hogy gyakorlatilag az egész nyugat-európai politikai elit egy emberként szurkolt annak, hogy nehogy Donald Trump legyen az Egyesült Államok elnöke. Ez két szempontból kellemetlen. Egyrészt azért, mert a hiúságát vérig sértették, a másik pedig azért, hogy még egy kicsit se próbáltak meg felkészülni tartalmilag az első Trump ciklus tapasztalatai alapján, hogy mi történik, ha a bölcs amerikai nép mégiscsak őt választja meg. Tehát ezt a fajta szellemi vakságot, ezt nem szerencsés gyakorolni, úgyhogy én ezt a fajta szurkolást, az, hogy ki magánemberként mit mond otthon a feleségének az amerikai választások várható kimeneteléről, az mindenkinek a a saját szellemi szabadságába tartozik, de azt, amikor ez nyilvánosan pártelnökként, miniszterelnökként teszi, az egy badarság. Másik dolog viszont, az már egy komolyabb probléma, mert azok a megoldások, amivel Trump a kampány során előállt, emlékszünk, egy nap alatt lezárja az orosz-ukrán háborút, letöri az árakat, ezek a legnagyobb jó indulat mellett se valósultak meg, és amikor azt látjuk, hogy New York szélső baloldali polgármestere, akit január 1-én iktattak be, milyen programmal tudott nagy többséget szerezni, és hogy ezek az erők azért jelen vannak Európában is, akkor azt látjuk, hogy ugye nyílnak ezek az ollók, tehát a szélsőséges erők azok az ellenfél oldalán is a szélsőségességet erősítik. Ugye olyan az agyisten, amilyen a fogadjisten, tehát ebben a dologban én nem gondolnám, hogy szurkolni kéne bárkinek is, józanul kéne elemezni, hogy mi az, ami európai érdekérvényesítését segíteni tudná.
Brazília 2026. októberében járulnak az urnákhoz a brazilok, és a jelenlegi elnök Lula da Silva a közvéleménykutatásoknak a favoritja, és ha beigazolódik a közvéleménykutatásoknak a jóslata, akkor őt jó eséllyel újra választják az EU számára. A tét, a Mercosur megállapodás, amit hát több mint két évtizede próbálnak tető alá hozni.
Pontosan, hát ez egy olyan dolog lenne, ami egyébként nem csak Brazíliával, és nem csak a Mercosur megállapodás, hanem emlékezzünk vissza, az a beruházásvédelmi egyezmény, ami Kínával kötetett meg a most már talán 5 vagy 6 évvel ezelőtti német uniós elnökség idején, annak se lett semmilyen folytatása. Tehát erről beszélek én, amikor a szubszidiaritás fontosságát hangsúlyozom, hogy egész egyszerűen meg kell nézni, hogy melyek azok a közös érdekek, amelyek összekötik ezeket az uniós tagállamokat, és ebben az ügyben kell ki a maga területén kell, hogy olyan lépéseket tegyen, ami ezeknek a megállapodásoknak a létrejöttét erősíti.
Zárásként, és hát nagy ugrás, zöld és digitális átállás, erre utalt ön a beszélgetésünk elején a környezetvédelemre. Inkább teher vagy növekedési motorként jelenhet meg 2026-ban a zöld átállás. Azt látjuk, hogy a Ursula von der Leyen nem tett le erről, viszont a belső égésű motorok teljes kivezetése az autógyártásból ezt elhalasztotta az Európai Parlament.
Hát itt az elszerűség és a realitás érzék küzd egymással. Ennek a legeklatánsabb példája mondjuk Németország, ahol ugye leállították az atomerőműveket még Angela Merkel kormányzása idején. Most már azért a legtöbb józanul gondolkodó politikus tudja, hogy ez nem volt egy szerencsés lépés. Ráadásul ezzel párhuzamosan megint megerősödött a fosszilis energiaforrások használata, arról nem is beszélve, hogy a cseppfolyós gáz, ami az Egyesült Államokból jön be, az is egy óriási függőséget eredményez az Egyesült Államoktól. Arról a környezetvédelmi lábnyomról nem is beszélve, amit ezek az óriás tankerek hagynak maguk mögött, amikor áthozzák ezt az iszonyatos mennyiségű cseppfolyós gázt, amit ráadásul súlyos mínuszokra kell hűteni. Tehát ez egy nagyon, nagyon kétélű dolog, és amikor azt látjuk, hogy Európa sok esetben az egyébként dicséretes környezetvédelmi tudatosság jegyében lából lövi magát gazdaságilag, miközben a versenytársai az Egyesült Államokban is egyébként, de még Kínában is ezeket egész másképpen intézik, és ez mind Európa versenyképességének a romlásához vezet, akkor azt gondolom, hogy itt is az elszerűség helyett a gyakorlati haszonra kéne koncentrálni. Ugye ez a módosítása a benzinüzemű motorok kivezetésével kapcsolatos dátumnak is már valahol erről szól, de a német kormányban is ezek a realista hangok vannak most inkább jelen, és hát a német gazdaság állapota az egész kontinens versenyképességét befolyásolja, tehát ilyen értelemben Németországot tekinthetjük egyfajta laboratóriumnak, ahol talán az összeurópai folyamatokat ki lehet próbálni egy 80 milliós országban.
Fröle Gergely a NKE John Lukács intézetének programokért felelős igazgatója volt, németországi és svájci nagykövet. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is a beszélgetést, minden jót kívánok.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották, a Viszonthallásra.